Fejezet címe, a tökéletes társadalom, négy társadalmi elme. És akkor igazából három vers is következik, de akkor csak a 22-esre fogjuk közösen olvasni. Először soronként ismételjük. Shaulyam Biryam Dritis Tejas.
Shaulyam Biryam Dritis Tejas.
Tyagas Chatma Jayak Shama.
Tyagas Chatma Jayak Shama.
Brahmanyata Prasadascha.
Brahmanyata Prasadascha.
Satyam Chakshatra Lakshanam.
Satyam Chakshatra Lakshanam.
Shaulyam Biryam Dritis Tejas.
Shoyam Viryam Ritis Tejas.
Kyagas Chatma Jayak Shama.
Kyagas Chatma Jayak Shama.
Ramanyata Prasadascha.
Ramanyata Prasadascha.
Satyam Chakshatra Lakshanam.
Satyam Chakshatra Lakshanam.
Köszönöm, Prabhu.
Shoyam Viryam Ritis Tejas.
Shoyam Viryam Ritis Tejas.
Kyagas Chatma Jayak Shama.
Kyagas Chatma Jayak Shama.
Brahmanyata prasadascha.
Brahmanyata prasadascha.
Satyam chakshatra lakshanam.
Satyam chakshatra lakshanam.
Shauryam viryam ritish. Shauryam viryam ritish tejas.
Shauryam viryam ritish tejas.
Tyagas
chatma jayakshama.
Brahmanyata prasadascha.
Brahmanyata prasadascha. Satyam Chakshatra Lakshanam.
Köszönöm, Mataji.
Shauryam Viryam Ritis Tejas.
Tyagas
Chatma Jayak Shama.
Brahmanyata Prasadascha.
Satyam Chakshatra Lakshanam.
Akkor a szavanként a fordításra ismételhetjük. Shauryam.
Shauryam.
Erős a csatában.
Erős a csatában.
Virjam.
Virjam.
Legyőzhetetlen.
Legyőzhetetlen.
Pritis.
Pritis.
Türelmes.
Türelmes.
Egy satria még nehéz helyzetekben is nagyon komoly. Ez a zárójelben hozzátérő. Egy satria még nehéz helyzetekben is nagyon komoly.
Egy satria még nehéz helyzetekben is nagyon komoly.
Tejja.
Tejja.
Képes legyőzni másokat.
Képes legyőzni másokat.
Tyága.
Tyága.
Adományoz.
Adományoz.
Csak.
Csak.
És.
És.
Átmagyaja.
Átmagyaja.
Nem törődik sokat a test szükségleteivel.
Nem törődik sokat a test szükségleteivel.
Samá.
Samá.
Megbocsátó.
Megbocsátó.
Brahmanyata.
Brahmanyata.
Hűséges a brahmanikus elvekhez.
Hűséges a brahmanikus elvekhez.
A szára.
A szára.
Az élet minden helyzetében vidám.
Az élet minden helyzetében minden.
Csak.
Csak.
És.
És.
Szatyam csak.
Szatyam csak.
És igazmondás.
És igazmondás.
Satra lakshanam.
Satra lakshanam.
Ezek egy satria jellemzői.
Ezek egy satria jellemzői.
Őisten kegyelmes, a Prabhupád fordítása. Erős a csatában, legyőzhetetlen, türelmes, szeret harcba hívni másokat, szívesen adományoz, uralkodik a test szükségletein, megbocsátó, ragaszkodik a brahmikus természethez, mindig derűs és igazmondó. Ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriát. Kérem ismételjétek. Erős a csatában.
Erős a csatában.
Legyőzhetetlen.
Legyőzhetetlen.
Türelmes.
Türelmes.
Szeret harcba hívni másokat.
Szeret harcba hívni másokat.
Szívesen adományoz.
Szívesen adományoz.
Uralkodik a test szükségletein.
Uralkodik a test szükségletein.
Megbocsátó.
Megbocsátom.
Ragaszkodik a brahmikus természethez.
Ragaszkodik a brahmikus természethez.
Mindig derűs és igazmondó.
Mindig derűs és igazmondó.
Ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriát.
Ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriát.
És akkor fogjuk ezt a 23. vers. Deva Murvachyute Bhaktis Trivarga Paribhushanam Astikyam Udyamonityam Naivunyam Vaishya Lakshanam. A félistenek, a lelki tanító mester és a legfelső úr, Vishnu örök, odaadó híve, igyekszik fejlődni a vallásosság, az anyag gyarapodás és az érzékkielégítés, a dharma, az arta és a kárma terén, hisz a lelki tanító mester és a szentírás szavaiban, nagy hozzáértéssel mindig arra törekszik, hogy pénzt keressen, ezek a tulajdonságok jellemzik a vaisyát. 24. vers. Sudrasya sannati shoucham seva swami amayaya Amantraya Jnohi Asteyam Satyam Govi Prarakshanam. Útratát ajánlja a társadalom felső osztályainak, a brámanáknak, a ksatriáknak és a vajisjáknak. Mindig nagyon tiszta, mentes a kétszínűségtől, szolgálja a mesterét, áldozatot végez mantrák éneklése nélkül, nem lop, mindig igazat mond, és minden védelmet megad a tehereknek és a brámanáknak. Ezek a súdra tulajdonságai. Srila Prabhupád magyarázata. Mindenki tapasztalhatta már, hogy a munkások, illetve a szolgák általában lopni szoktak. Az első osztályú szolga az, aki nem lop. Ez a vers azt javasolja, hogy egy első osztályú súdra legyen nagyon tiszta, ne lopjon és ne hazudjon, és mindig szolgálja a lulát. A súdra részt vehet az áldozatokon és a védikus rituális szertartásokon mesterével, de nem mondhatja ki a mantrákat, mert ez csak is a társadalom felső osztályainak tagjai tehetik. Ha valaki nem teljesen tiszta, és nem emelkedett fel a brámanák, satriák vagy vajisják szintjére, azaz nem bidzsa, akkor a mantrák éneklése semmi hasznot nem hoz a számára. A nagy állat érem, de szélben egy gyanás fel kell. Csak sorban írtam, hogy én nem teszem is égre védben. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Chaitanya Prabhata Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Az előző versben már volt szó a brámanákról, és akkor itt most három versen keresztül a többi társadalmi osztályról van szó, azoknak a legfőbb jellemzőt próbálja összesíteni ez a három vers. És hogy ezekre a tulajdonságokra, amelyeket felsorol, illetve ezekre a tevékenységekre, amelyekről szó van a versenyben, ezekre mind szükség van az, hogy a társadalom volt a de mindegyik a társadalomnak az nagyon fontos. És ebből a szempontból ugye nincsen alacsonyabb, meg magasabb rendű társadalmi osztály, mindegyikre nagyon nagy szükség van. És eredetileg a felső vezető társadalmi osztályok nem nézték le az alacsonyabb osztályokat, hogyha mondjuk egy valaki satria volt, nem nézik le valakit azért, mert ő súlyra, hanem hogyha ez a súlyra nagyon kötelességtudó volt, akkor adott egyfajta tiszteletet ugye annak a súlyrának, még egy satria is. És nagyon megbecsülték őket. És a súlyrák pedig, hogyha érezték ezt a megbecsülést ugye a szolgálatukért cserébe, akkor nagyon szívesen szolgálták a magasabb társadalmi osztályoknak a tagjait. Tehát ott volt ez a kölcsönös elismerés igazából. És akkor ezáltal minden jól működött, és mivel a súlyra mondjuk ragaszkodott az urához, akkor nem akarta meglopni, mivel úgy érezte, hogy igazából mindennek kap, ami szükséges, és nagyon tisztelte azt a szemét, akit szolgál. Akkor nem akart semmi rosszat az urának, és nem akart természetesen meglopni sem, hanem minden módon, és nagyon szívesen szolgálta őt. Ugye ez az, ami a tökéletes társadalomban jellemző, hogy minden társadalmi rend ajánl valamilyen szolgálatot. És a felső társadalmi osztályoknak is van szolgálata, úgyhogy a brámanák ajánlják ezt a szolgálatot, hogy van tudás, és ezt a tudást megosztják másokkal. Nem feltétlenül egy csak transzcendentális tudás, mert a brámanák közül kerültek ugye asztrológusok vagy orvosok is. Tehát, hogy mondjuk, hogy ilyen olyanfajta materialista jellegű tudással is rendelkeztek, ami szintén a védákon alapult, vagy védikus tudásból merítettek, de ugyan esetre alkalmazták ezt a materialista tudást is a társadalomnak a szolgálatában. És akkor a ksatriák, amiről a három versből az első beszél, érdekes tulajdonság, ez a legyőzhetetlen. Mindig az ott eszembe, akkor hogy lehet az, hogy voltak olyan ksatriák, akik mégiscsak legyőztek, hogyha úgy legyőzhetetlenek voltak.
Hát ide ott így.
De nem is egyre bizonyos dolgokban legyőzhetetlenek voltak legalábbis. Tehát, hogy konkrétan valami csatában lehet, hogy győzedelmeskedett egy satria, de bizonyos értelemben még akkor is lehet, hogy legyőzhetetlenek satria, hogyha legyőzik. Mert erről mondani majd egy példát, de majd kicsit később. Tehát elég az, hogy vannak ilyen tulajdonságfelsorok, hogy türelmes, szeret hartva, másokat, szívesen adományoz, uralkodik a test szükségletein, megbocsátó, ragaszkodik a valamelyikus természethez, mindig derűs és igaz mondja. Ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriák. És általában a felső társadalmi osztályok, ha mondják azt, hogy nem olyan ragaszkodóak, mint az alsó társadalmi osztályok, de a védikus társadalomban akkor úgy emlékszem, hogy a sútrák és még a vajisinák is, ők életük végéig családosak maradtak, tehát nem mondtak vissza a család életől, mert nagyon ragaszkodóak voltak. A ksatriák, ők mondjuk szenvedések voltak, mint a brámanák, és akkor általában mind megházasodtak, ugye, és akkor uralkodtak egy ország, vagy egy tartomány, vagy egy bizonyos terület, vagy legalább egy falu felett. És akkor, mint irányító szerepkörben voltak, akkor ez azzal járt, hogy akkor meg is házasodtak, és ebben volt kicsit nagyobb vagyonuk, mint az átlag. És mondjuk, hogy már egy kicsit ragaszkodóbbak voltak, mint az alsó társadalmi osztályok tagjai, de még mindig képesek voltak erről alkalmanként, vagy a bizonyos alkalom előttével lemondani. Tehát azok képesek voltak nagyon nagy lemondásokat is végezni, hogyha arról volt szó. És akkor általában az életük végén pedig végre lemondtak mindenről. Ugye a ksatriánk is visszavonultak a családi élettől, lemondtak a vagyonról, a pozícióról. És ez a képesség is bennünk rejlett. És általában még azért voltak képesek, de nagyon bátran harcolni is, mert ott volt ez a képesség bennük, hogy mindent hátrahagyjanak és mindenről lemondjanak. Ha ez nem lett volna, hogy akkor nem tudtak volna bátran harcolni. Tehát, hogyha nagyon ragaszkodik, hogy a ksatria, aki kimegy a csatatérre, és szembál az ellenféle, és eszébe jut, de nekem még otthon vannak a feleségem, és még kis gyermekeim vannak, és akkor és most meghalok, nem fogom többet őket látni, és ki tudja, mi lesz velük aztán, hogyha én most meghalok. Szóval ebben a hangulatban akkor úgy már nehezebb bátran harcolni. Tehát én is akkor elvezetett, hogy még ha van is valami ragaszkodása az a világ felé, de elég könnyen bele tud kerülni egy olyan hangulatban, hogy én erről lemondtok, ezt én a háttérben vagyunk, és lemondtok róla. Ugye ez a jellemző a ksatriákra. És végül pedig, amikor eljön a idősebb életkoruk, akkor előkérlek, de a védikus társadalomban, akkor végül mindenről lemondtak, mint ahogy a pándalák is végül mutatták ezt a példát. És aztán a brámanákra jellemző az, hogy ők pedig már eleve tudtak lemondatlan élni, akár egész életünkben is, ha bár a brámanák is ugye megházasodhattak, vagy megházasodhatnak, de ők, hogyha úgy döntenek, hogy nem házasodnak meg, akkor ez nem egy probléma, ugye tudnak lemondottan egyszerűen élni, és akkor valóban brahmacsári marad, és aztán esetleg később nem is csak egyszerűen lemondott személy, hanem lehet, hogy akkor mondjuk lehet, hogy lesz egy nagy lelki tanítómesternek, aki vezeti ebből a szempontból a lelki szempontból a társadalmat, mondjuk egy avató guru, és akkor képesen nagyon egyszerűen is lemondottan élni egész életében. Ugye ez az a jellemző a brámanákra. És eredetileg ugye ez így működött, aztán a kaliyugában ezek a dolgok felborulnak, megváltoznak. Minden esetre ugye mi egy prédikáló mozgalom vagyunk, és akkor láthatjuk azt, hogy nem olyan egyszerű helyreállítani ezt az ideális védikus társadalmi rendszert, de a Krisna tudatos mozgalomnak a célja az, hogy valamennyire e felé közeledni, vagy e felé haladni. És akkor lehet, hogy ez sok nemzedék, de lehet, hogy nem egy rövid idő lesz ezt helyreállítani. Sőt, a nevésen úgy néz ki, hogy biztosan mutatjuk, hogy nem rövid idő lesz. De hogy minden esetben ez a cél, hogy e felé haladni. De Srila Prabhupád mondott egy olyat, hogy nagy szükségünk lenne olyan személyekkel, akik rendelkeznek brahmikus természettel, de ksatria hangulatban vannak. És ugye ezt miért mondta Srila Prabhupád? Nem azért, hogy kartalancsával küzdjünk meg a ellenfélel, hanem azért, mert a ksatriák egy bizonyos szempontból képesítettek arra, hogy meggyőzzenek embereket, mint a nagyon szelíd és türelmes brámanák. Tehát, hogy a ksatria kihívásnak tekinti azt, hogy a világot megváltoztassa egy brámán, az lehet, hogy azt mondja, hogy én jól el vagyok így magamban, világ, ha nem változik is meg, én járom a lelki utamat, aztán lesz, ami lesz. De a ksatriákban ott van ez a szellem, hogy de már pedig nem hagyom, hogy a világ azt irányba haladjon, de voltak a társadalomnak a szervezői, vezetői, és akkor nem hagyták azt, hogy a társadalom az elmozduljon egy rossz irányba. Ott van bennük ez a vágy, hogy de ne legyen ilyen, hogy miért milyen rossz a világ, miért kéne hagyjuk, hogy a világ az ilyen rossz maradjon. Szóval akkor van egy ilyen vágy, egy ilyen kihívó szellem, hogy akkor én is akarom, hogy a világ megváltozzon. nem fogadom el a fennálló helyzetet. És ugye most, amiben az a világ, mert most élünk, hát ugye ez a kalibrának is a mélye, mondhatjuk, ez annyira rossz, hogy ha valakiben van egy kicsi ksatria szellem, van egy kis tudás, és tudató és egy pici ksatria szellem, akkor nem tudja tétlenül nézni, de nem tudja elfogadni ezt a helyzetet. És ezért mondtam Srila Prabhupada azt, hogy igen, kellenek a brahmikus tulajdonságok, de is hát, hogy a hangulat, hogyha van, az nagyon jó, mert ez az, ami lendületessé teszi a prédikálást. Hogyha ez megvan, akkor nem fog megállni a prédikálás. Ugye, hogy kell ehhez a dologhoz az, hogy türelmesek legyünk, ugye mondja a vers, hogy szeret harcba írni másokat, ugye kihívunk mondjuk egy filozófiai párbajra másokat, és akkor uralkodik a test szükségletein, hát ez gyakran elég sok lemondással jár, ugye, amikor a könyvosztók, aki mennek télen, akkor bizonyos testi szükségleteken elég erőteljesen uralkodni kell, nem rohangálhatnak minden órába a vécére, akkor meg kell gondolni, hogy mikor iszok, mondjuk, lehet, hogy meg kell gondolni, hogy mikor eszek, és lehet, hogy le kell mondani a kényelemről, lehet, hogy nem hideg van, és akkor el kell fogadunk, hogy fázunk. Tehát, hogy jár bizonyos fajta ilyen lemondásokkal. De ugyanakkor megbocsátó is tud lenni, tehát nem sértődünk meg, hogyha valaki mondjuk sértő módon viselkedik mi velünk szemben, akkor ideális esetben ugye egy prédikátor, vagy egy könyvosztó, vagy egy prédikátor, vagy ideális esetben, ezen nem sértődik meg, hanem azt mondja, hát igen, ez a személy most egyfajta illúzióban van. Aztán az is lehet, hogy van fel igazság is, van szavai, aki tudja, és akkor nem sértődik meg ezen a dolgon. És mindig lelkes marad, ugye mondja a vers a ksatriák, hogy mindig derűs és igaz, mondjuk, ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriák. Tehát, hogy próbál minden körülmények között így lelkes maradni, az is egy jellemző dolog. És általában, amikor prédikálunk, akkor lehet gyakorolni ezeket, hogy tehát lehet fejleszteni magunkban ezeket a tulajdonságokat. Tehát ugye most Hare Krishna mozgalom nem fegyverrel küzd, és nincs is módunk arra, hogy úgymond fegyveresen megváltoztassuk a világot, vagy uralmunk alá vonjuk a világot, hogy nincs erre lehetőségünk. Régen a satriák fel voltak ruházva ezzel a lehetőséggel, ezzel a hatalommal. Gyerekkoromban nem szerettem olvasni ezeket a satriá hangulatú emberekről, és akkor voltak ilyen kis történetek, amik így megmaradtak a fejemben, hogy általában a fiúk azok szeretik ezeket a harcias hangulatokat, még akkor is, gyerekkorúban legalábbis, még akkor is, hogyha nem egy ksatria típusok amúgy. És akkor lehetett, nem tudom, olvastam történelemből ilyen bizonyos személyekről, akik így nagyon, nagyon erősen ksatria hangulatban voltak, és akkor például egyszer olvastam a észak-amerikai indiánoknak a történelméről, és akkor volt benne egy rész, ez már 1800-as évek második felében játszódott, az ugye az úgynevezett vadnyugaton, és akkor az amerikai hadsereg akkor meg volt bízva azzal, hogy az amerikai indiánokat betereljék olyan területeket, amit úgy hívtak, hogy rezervátum, ahol kijelöltek számukra ilyen lakhelyeket, és akkor a többi területen, akkor ugye a fehér emberek is zavartam, hogy jöttek, mehettek, letelepedhettek, csináltak azt, amit akartak. Az indiánok ezek volt, hogy ezekben a dolgok ugye zavarták a fehér embereket, és akkor próbáltak elkülöníteni őket. De az indiánok nem akarták ezt eltűrni, hogy őket ide-oda rendezgetik, irányítják, és meg akarják változtatni az életüket, ugye volt benne is gyakran egy ilyen satria szellem, és akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen indián törzsfőnök, akiknek a csapat az csak egy íjakkal, nyilakkal volt felszerelve, és a másik oldalon meg az amerikai katonaság felsorakozott, és akkor ők pedig már ilyen ismétlő rendszerű hátortöltős puskával nagyon messze hordott, és sokat lehetett lőni vele. És akkor mondjuk, hogy technikai fölényben voltak, fogalmazunk így. És akkor volt egy ilyen kis tárgyalás a két fél között, és akkor az indián törzsfőnök is előre lovag volt, akkor a fehér katonáknak a tisztje is előre lovag volt, és akkor hát valahogy meg tudták értetni egymást, nem tudom, hogy most az indián tudott angolul, vagy a tiszt tudott az indián nyelven, de a lényeg az, hogy értették egymást valahogy. És akkor a tiszt mondta neki, hogy hát figyelj, itt vagyunk, És most az a helyzet, hogy igazából megnézed, mi fehérek, ti indiánok, ti nagyon kevesen vagytok, és mi pedig nagyon sokan vagyunk, most lehet, hogy pont itt vagyunk sokkal többen, mint ti, de akkor is nézem, milyen fegyvereink vannak, biztos, mondom, majdnem biztos, hogy legyőzünk titeket, hogyha most így összecsapunk, de még ha valami csoda folytán ti is győztök, utána jönnek tízszer egy ilyen, és akkor azokat nem úgy se tudjátok legyőzni, szóval akkor miért nem adjátok meg magatokat? És akkor egy ilyen törzsfőnőnek volt a válasz, hát ez az a válasz, ami nem tetszett nekem, annak idején gyerekkoromban, hogy úgy gondolom, hogy ez a nap jó lesz a halál. Tehát hogy ez a kratia szellem az, hogy nem tűröm el az, hogy valaki rám kényszerítse a hatalmát, ezt nem valaki nem képes eltűrni, még akkor sem, hogy az életébe kerül. Hogy amikor van ez a kifejezés, hogy legyőzhetetlen, ugye mondtam, hogy bizonyos értelemben ezt nem lehet érteni, az, hogy legyőzhetetlen. Tehát, hogy tudjuk, hogy a történelem során voltak háborúk, és voltak olyan hatalmas királyok, akik vesztettek. És voltak olyanok, akik nagyon bátran voltak, és nagyon bátran harcoltak, és rendelkeztek tényleg igazi kratia tulajdonságokkal. Rendelkeztek, de legyőzték őket. És az, hogy legyőzhetetlen, hogy ezt így kell érteni, hogy semmi körülmények között őket nem adják fel. Tehát, hogy minden körülmények között tovább folytatják a küzdelmet, és ebből a szempontból, akkor aki valóban még kratia hangulatban van, akkor ebből a szempontból ő legyőzhetetlen. Tehát, hogy akkor én még ez is, amit most meséltem erről az indián törzsfőnökről, egy ilyen személy volt, aki ott volt ez a hangulat, és akkor ő ebből a szempontból legyőzhetetlen volt. És a másik, ami miatt ugye a satriák, vagy az jellemző, hogy félelemnél tudják, van egy nagyon erős megértésük arról, hogy az élet az anyagi világban nagyon rövid, nagyon átmeneti, és mindenképpen hát azzal végződik, hogy megöregszünk és meghalunk. Tehát ott van ez a születetvesztesek vagyunk megértés, hogy igazából születetvesztesek vagyunk. Most, hogyha mi semmi nagy dolgot nem csinálunk az életben, akkor miért élek egyáltalán? Szóval most miért vagyok jelen a világban, hogyha csak egy nyomorult módon kiszolgálom ezt a, mondjuk ezt a kategóriát a társadalomban, amiben most élünk, hogy csak alkalmazkodok hozzá, és csak így kiszolgálom, és akkor én is próbálom csak így elégedetté tenni az érzékeimet, aztán csak így elfogom ugyan az öregkor, és aztán meghalom. Hogy van egy értelme az életnek, szóval igazából, hogyha valaki ismeri az élet igazi értékét, hogy akkor ez nem tudja ezt elfogadni, nem képes elfogadni ezt a helyzetet, és akkor minden körülményt, ami esetben azt tudja érteni, minden körülmény között prédikálunk tovább. Ugye mi nem kell, hogy fegyverrel harcoljunk, nem kell, hogy most feladjuk az életünket, hogy fegyveres harcban. A mi mozgalmi nem erről szól, hanem ez a lényege. Az még végés eszközökkel, de mi is küzdünk. De végés eszközökkel, ugye a fegyvereink, ugye a Sikapróbák könyvei, akkor a védikus tudás, és akkor ennek a tudásnak a használatából mondjuk úgy, hogy ilyen eszmei harcokból, tehát hogy ilyen eszmei küzdelem ez. És akkor próbáljuk ezt a küzdelmet nagyon türelmesen, nagyon komolyan és kitartóan vívni. Mert különben nincsen semmi esélyünk ezzel a mai modern társadalommal szemben. Ugye olyan óriási túlerőben vannak, hogyha mi nagyon-nagyon türelmesen csináljuk és nagyon-nagyon kitartóan, akkor nincsen semmi esélyünk, hogy bármilyen nagy változást érjünk el. Mi vagyunk, mondjuk Sivaramszám Maharadzsa, hogy most már itt lassan 30 éve prédikál Magyarországon, hogy fel tudott mutatni egy bizonyos eredményt, hogy megalapozott egy Krisna tudatos mozgalmat Magyarországon. De nem mondhatjuk azt, hogy óriási áttörést értünk el, és akkor a társadalom többsége az most már mögöttünk áll. Ugye attól még mindig nagyon messze vagyunk. És biztos, hogy Guru Maharadzsa viszont volt elég sok udarc élménye, miközben szervezte a prédikálását. De mégsem mondta sosem azt, hogy hát akkor ezt nem érdemes csinálni, mert hát úgy néz ki, hogy úgyse tudjuk megváltoztatni a világot, akkor hagyjuk abba, hanem mindig folytatta tovább. Tehát, hogy bármennyi nehézség, vagy megpróbáltatás is volt, vagy pedig csüggesztő helyzet, ami biztos előfordult az ő életében is, mint ahogy életünkben is előfordul, ugye mindenki tapasztalja ezt, hogy vannak ilyen helyzetek. De hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor abba kell hagynunk, mert nem hagyhatjuk abba, mert igazából nincs értelme másnak. Tehát, hogy bármikor a siker is van a törekvésünk mögött, vagy van siker, vagy nincs siker, ennek van értelme, és nem adhatjuk fel. Tehát, hogy tovább kell mindig folytatnunk ezt az egész prédikálást. Amire vigyázni kell viszont, hogy a prédikálás közben, hogy mondjuk a megfelelő hangulatban. Mert ugye elég könnyű abban a helyzetbe kerülni, hogy akkor most én vagyok itt az abszolút igazságnak a nagy képviselője, és akkor én mindenkinek megmutatok mindent, de nekem nem mondjam meg senki semmit. Ez elég könnyű ebbe a hangulatba kerülni, és akkor lehet, hogy valakinek ez ugye a kinti társadalomban ez valakinek lehet, hogy nem tetszik annyira. Lehet, hogy akkor belekerültünk egy ilyen ego harcba, ami nem biztos, hogy segíti a prédikálásunkat. Ez az, ami egy ilyen nehéz feladat mondjuk egy prédikátor, hogy hogy akkor ne keveredjen bele az én hamis egóm, és ne azt mondjam, hogy csak én most minden áron győzni akarjak, minden áron csak legyőzni a másik személynek az elméjét, és minden áron felébe kerekedni, hanem mindig nézni azt, hogy most ez segíti vajon a prédikálásunkat, hogy most közelebb hozza ezt a szemét a Krisna tudathoz, vagy nem hozzuk közelebb, vagy itt a általában ez a fő kérdés. És sokszor nem olyan könnyű ezt megállapítani, hogy most pont mi a helyes. Mondjuk így, hogy visszaemlékszem, hogy mondjuk a könyvosztásból voltak ilyen kis élmények, amire, hogyha visszaemlékszem, akkor hát van, hogy biztosan tudom, hogy nem volt helyes, és olyan is van, hogy még mai nap is tudom, hogy most az a szituációban ott helyesen cselekedtem, vagy nem, hogy még mai nap is tudom azt mondjuk eldönteni. Minden esetre eszembe jött mondjuk egy hát volt több ilyen kis dolog is, ami eszembe jut, de mondjuk, hogy 2006-ban, amikor feljöttem a budapesti templomba, és akkor jelentkeztem szolgálatra, hogy mennyi próbál, igen, akkor én szeretnék könyvet osztani, könyvosztó szolgálatot szeretnék, akkor nem olyan sok idő elteltével, akkor hozott, még azt hiszem, egy nyár is volt, talán nem is volt hideg még, de hozott egy ilyen serpa kabátot, és akkor kérdezte, hogy van a téli kabátom, és akkor mondtam, hogy hát mondom, van, de nem túl jó minőségű, nem pont a legmelegebb. Aztán, hogy előtte kérdeztem már korábban, vagy csak akkor kérdeztem meg, de lényeg az, hogy az volt a vége a történetnek, hogy hozott egy serpa kabátot, és akkor mondta, hogy ez még majdnem, hát hogy már igaz, hogy valaki volt előtte, de még majdnem új, nem olyan sokáig volt az a szankirtanos, aki volt, vagy akinek a szolgálatában adták, és akkor mondta, hogy hát úgy gondolod, hogy akkor majd a következő télen, akkor majd ezt hordhatnám én. És akkor nekem annak számára, hogy én mindig ilyen takarékos ember voltam, hogy viszonylag szegény családból is származtam, mindig takarékos voltam, sosem nem költöttem a 10.000 forintnál többet egy téli kabátra. És fogalmam sem volt, hogy mennyibe kerül egy olyan téli kabát, de az utcán az emberek hamarosan felvilágosítottak erről. És akkor segítem persze drágább, mint az átlag az úgy. Volt egy ilyen kis sejtés, ami kicsit lehet, hogy drágább, mint az átlag. Egy ilyen kabát, és akkor eljött a hideg idő, és felöltöttem a kabátot, és mentem akkor így prédikálni, akkor azt vettem észre, bizonyos személyek ezt így felhagyták nekem, hogy hát, hogy kényszer, ez egy 50-es kabát. Tényleg, azt mondom, hogy ez egy adományokat gyűjtesz, és 50-es kabátban és akkor hát mondom, sajnálom, mert ezt nem is tudtam. Igazából én nem akartam ezt a kabátot, én nem is költöttem el semmit. De nem sajnálom, hogyha ilyen rossz érmet okozott nem érve ez a dolog. És akkor ezt így próbáltam feltolgozni magamban, egy párszor ezt így megkaptam, és akkor már 2007, nem tudom, már februárban, vagy parkolóban osztottam, és akkor ott is volt egy hölgy, aki már úgy átment azon a határa, amikor ezt már csak ugyan könnyen el tudjam tűrni, hogy most ez egy probléma, hogy nekem ilyen kabátom van. Ugyanis ez a hölgyen is dohányzott, cigaretta volt a kezében, és így hívta fel a figyelmet arra, hogy adomány gyűjtesz 50.000-es kabátba, és nem mondom. És akkor mondtam neki, hogy mondjam, a helyzet az, mert nem tudtam megállni, nem mondom, most már erre valami választ kell, hogy valami választ, most már ugye az egóm ezt nem fogadja el, hogy most itt valami rossz emberek vagyok, hogy ilyen kabátból járok. Amit olyan régen kaptam, nem is költöttem rá semmit, és akkor már tudom, nézed, hogy a helyzet az, hogy igazából erre a kabátra nem is költöttem semmit, mert én ezt én használtam, már valaki előttem, és olyan régen kaptam. De tudja, hogy tegyük fel, és menjünk bele a játékon, tegyük fel, hogy ez a kabát, ez tényleg 50.000 forintba került. És akkor most nézzük meg azt, hogy meddig jó egy ilyen kabát. Hát mondom, ez egy jó minőségű kabát, nem tartós, szerintem mindig 10 év a tavalyosságban. Tehát 10 év biztos, hogy jó lesz. Aztán most nézzük meg önt, ön dohányzik. Ez akkoriban csak 500 forint volt egy doboz cigaretta. Ön dohányzik, 500 forint egy doboz cigaretta, annyit biztos elszik egy nap. Az havonta 11.000 forint, az egy év alatt 180.000 forint, és ez 10 év alatt 1.800.000 forint. Hát most akkor egy nagyobb luxus ilyen serpa kabában járok, hogy azt mondja, hogy dolgozik. És akkor én nem tudtam ezt már megállni. Tehát, hogy ilyen indul ez a egyő, ego, hogy elindul, és akkor nem tudjuk megállni, és nem mondjuk a magunké. Biztos, hogy nem tettem túl pozitív hatást, hölgyre, egyszer így lehengereltem, De van egy ilyen helyzet, hogy az ember ezt nem tudja megállni. Vagy a másik például, amit mondjuk nehéz volt megállni, amikor többen is mondták azt, hogy az is egy jellemző válasz volt, hogy én mindent a magam erejéből értem el, és ezért nem segítek. Érjen mindenki más is a maga erejéből minden. És valahogy maguk is hozzanak a saját pénzükből ételt. Hát, hogy csinálják a saját, ha akarják csinálják, de a saját erejükből. Most az én pénzemet kérik a tevékenységeikhez, hogy én azt támogassam. Hát érjék el a saját erejükből, én mindent a maga erejéből értem el. És akkor volt egy olyan nap, amikor szintén parkolóboztottam, és már a harmadik ember mondta azt, hogy hát a saját erőből, hát én mindent a saját erőből értem el. És akkor éreztem, hogy hát az most már egy kicsit sok haznaptam. És akkor ez egy ezzel zártalom, hogy az egyik lenni, hogy segítsen mindenki saját magát, én is mindent a saját erőből értem el. És akkor mondom, hogy hát az úgy jól, ön az első ember ezen a világon, aki azt állítja, hogy a saját magát pedig a de esetleg tovább is hozzá kell kívánni a önálló életéhez, nem úgy kívánom. De ez nem biztos, hogy mondjam, prédikálásnak. De lehet, hogy segít abban, hogy el tudja kívánni. Tehát, hogy megerősítjük magunkat, megerősítjük magunkat, hogy igen, igaz, és jó dolgot képviselünk. És akkor lehet, hogy vannak az embereknek egy félrejtései, azokat lehet, hogy megpróbálhatjuk tisztázni azokat a félrejtéseket, aztán lehet, hogy azt hiszem, hogy finomabb módszerrel tisztázni. Ugye ott van a, néha ott van az emberben ez a hangulat, hogy akkor másokat legyőzni, mondjuk így egy ilyen filozófiai vitában. De lényeg az, hogy kell próbálni úgy csinálni, hogy az amennyire lehet pozitív hatást keltsen az emberekben. És akkor a satori hangulatból, de ezt a mindenáron legyőzi lehengerelni másokat, hogy nem azt sajátítsuk el annyira, hanem inkább azt, hogy legyünk türelmesek, képesek uralkodni tesz szükségletelen, és legyünk megbocsátóak, és ragaszkodjunk a harmonikus természethez. És erre vagyunk. És mindig legyünk, de mi sem is igazmondók. És akkor azt hiszem, hogy ezek, amit igazán jó dolgok. Hát még van mondjuk 6 vagy 7 percünk fél 9-ig, hogyha valakinek van esetleg valami kérdése vagy hozzáfűzése mindehez.
Ja. Hogy nyilvánul melyik satriában az, hogy mindig megbocsát? Mert az olyan fura lenne, hogy rálőnek egy ilyen is, hogy jaj, semmi baj. Én kérlek elnézést.
Szóval így most a korban ott úgy volt, hogy aki meghódolt, akkor annak megbocsátottak, ugye, mint ahogy mondjuk Parizsi Parázsi előtt, hogy a világkújtó útjára, és akkor találkozik Kalival, aki bántalmaz egy tehenet, és akkor hát akkor ugye mondjuk Kali vagy Kali, de hát Kali meghódol, és akkor könyörög az életéért, és akkor megbocsát neki. Tehát végül is nem öli meg. És hát ott van ez a megbocsátó.
Szóval nem ez az ilyen megdobnak, ővel dob vissza kenyérrel féle megbocsátás, hanem mondja, hogyha valaki menedéket vesz, vagy bocsánatot kér, vagy ilyesmi, akkor az csak azt számít megbocsátás.
Hát, igen, aztán a mi esetünkben mondjuk, hogyha prédikálás vagy könyvosztásra visszatérve megint, akkor hogyha az van, hogy utcán még sértő módon viselkedik valaki, most a karriúgába, ezen már igazán nem kell micsodálkozni. Hogy az emberek rossz hangulatban vannak esetleg, és akkor nem törődnek velünk, még farcán mennünk tovább. Volt egy adományozó, most egy maraton alatt is egy hölgy, aki mégis adott 1000 forintot, hogy időt ugye annyira gyökésre tudott hozni, hogy kiderült, hogy nem érdeklően nagyon, de értékelte azt, hogy ételt osztunk, vagy hogy segítünk embereknek, és akkor adott 1000 forintot, és akkor így valahogy úgy elkezdett kérdezősködni, hogy ez milyen dolog ezt csinálni, érdemes-e, hogy jó-e, milyen érzés ezt csinálni, és akkor így mondtam neki, hogy hát, előfordul ilyen mondom, hogy van, hogy az emberek ránk sem néznek, majd hogy nincsen jó hangulatban, ránk sem néznek, csak egy farccal mennek tovább. És akkor egyik akar, hogy igen, tényleg, hát én is valamikor én is szoktam ilyet csinálni. Szóval ugye ismert, hogy ő is szokott ilyet csinálni. Ez nem például azt jelenti, hogy ez egy nagyon rossz ember, mert az a hölgy is szokott ilyet csinálni, ahogy mondta, de máskor, mikor jobb hangulatban van, akkor talán egy ez. Tehát, hogy valaki farccal megy tovább, nem kell azt mondani, hogy na hát akkor ez nem kell leérni, hogy na, akkor ez egy olyan személy, aki sosem nem fog nekünk segíteni. Ez lehet, hogy csak egy rossz hangulatban van, aztán ugye a mai korban jönnek az emberek, hogy könnyen szemételen hangulatba kerülnek. Tehát a lényeg az, hogy nem kell csodálkoznunk azon, hogy ebben a korban esetleg nem megfelelően viszonyulnak hozzánk az emberek. Ez az általános, hogy nem annyira nagyon értékelik a lelki dolgokat, de minden esetre meg kell érteni, hogy ilyen helyzetben vannak, és akkor, hogyha értik, akkor mi meg tudjuk bocsátani az esetleg a megfelelő viselkedésüket. Valami másik kérdésünk, ha van. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet, amit a lehetőséget vágoltam ki, és a lelkezőpályát felgóra
rögtön. Jó, rám rabó ki. Csáv.